Megszületett a megállapodás a gázszállításról Oroszország és Ukrajna között.
Idén is folytatódik a Magyar Honvédség modernizálása, nyilatkozta a Honvédelmi Bizottság elnöke.
A Fidesz szerint felére kell csökkenteni az állami vezetők juttatásainak költségeit.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbót József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
Oroszország és Ukrajna megegyezett a gázárakban, így az orosz állami szállító ismét megnyitotta a távvezetékek csapjait Ukrajna felé.
A két szomszédos állam közös kereskedő cégen keresztül bonyolítja ezentúl gázüzleteit.
Az 5 évre szóló megállapodás értelmében a Rosz-Ukr Energo nevű orosz-osztrák kereskedő cég szállítja majd Ukrajna felé a gázt. A vállalat az orosz Gazpromtól a korábban követelt 230 dollárért veszi 1000 köbméterenként a gázt, ugyanakkor közép-ázsiai országokból, Türkmenisztánból és Kazahsztánból is vásárol jóval olcsóbban. Így végül az ukrán Naftogaz vállalatnak összesen 95 dollárt kell fizetnie az energiahordozóért. És hogy miért is orosz-osztrák a Rusz-Ukr Energo vállalat? A svájci bejegyzésű céget az orosz és az ukrán állami gázmonopóliumok megbízása alapján az orosz Gazprom Bank és az osztrák Raiffeisen Bank hozta létre 2004 nyarán a türkmén gáz szállítására. A cég most közvetítőként kapóra jött az eddig vitában álló két államnak. A vállalat nemzetközi megítélése ugyanakkor meglehetősen negatív. Az osztrák sajtó mértékadó lapjai már létrehozásakor ukrán maffia kapcsolatokkal hozták összefüggésbe. Az érintettek elégedettségüket hangsúlyozták a tető alá hozott megállapodás kapcsán. Jurij Jehanurov, ukrán miniszterelnök mindazonáltal leszögezte, hogy országa törekedni fog a földgáztól való függőségének csökkentésére. Az Európai Unió illetékesei nagy megnyugvással vették tudomásul az orosz-ukrán gázárvita megoldását. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az európai gázellátást is veszélyeztető helyzet számos tanulsággal szolgált a jövőre nézve, amiről mindenképpen egyeztetni kell. Andris Pielbags, az Unió litván energiaügyi biztosa arról beszélt, hogy el kell gondolkodni nagyobb tárolókapacitások létrehozásáról és esetleges alternatív szállítási útvonalak biztosításáról. Martin Bartenstein, az Unió soros elnöki tisztét betöltő Ausztria gazdasági minisztere leszögezte, az orosz földgáz továbbra is fontos része marad az EU országok gázellátásának, de mindenképp le kell vonni a tanulságokat az elmúlt napokban történtekből.
36-an meghaltak és 40-en megsebesültek az iraki Mudadiában egy temetésen, amikor egy öngyilkos merénylő a gyászoló tömegben felrobbantotta magát.
Az öngyilkos merénylő kabátja alá rejtette a robbanó szerkezetet, elvegyült a városi kórház igazgatója unokaöccsének a temetésére összegyűlt gyászoló tömegben, majd felrobbantotta magát. Az igazgató ellen, aki egyben a síta iszlám Dava párt helyi vezetője, tegnap kíséreltek meg merényletet, amelyben unokaöccse és egyik testőre halálosan megsebesült. Az iszlám Dava az Irakot kormányzó koalíció tagja, e párt vezetője Ibrahim al-Jaffari miniszterelnök. Ez volt a legviresebb merénylet Irakban a tavaly december 15-i parlamenti választások óta.
Csak egy bányász élte túl az Egyesült Államok beli Nyugat-Virginiai államban a Sago szénbányában bekövetkezett robbanást.
A további 12 föld alatt rekedt vájárt holtan találták meg a mentő alakulatok.
Az egyetlen túlélőt Randall McCloyt kórházba szállították, állapota súlyos. Több mint 41 órát tartózkodott a külvilágtól elzárva a 80 méteres mélységben, amíg megtalálták a mentő alakulatok. A szerencsétlenség időpontjában összesen 19-en dolgoztak a tárnában, de 6 társukat nem sokkal a detonáció után sikerült sértetlenül kimenteni. Ez volt az első munkanapjuk az évvégi ünnepek után. A robbanás okáról egyelőre csak feltételezések vannak. Elképzelhetőnek tartják, hogy a rossz szellőzés miatt a járatokban szivárgó metángáz robbant be. Az tény, hogy a Sago bánya az elmúlt időszakban sok bírálatot kapott nem megfelelő biztonsága miatt.
Immár a 14. áldozat holttestét találták meg a mentő alakulatok a németországi Bad Reichenhall jégcsarnokának beomlott tetőzete alatt.
Egy személy még mindig a romok alatt van, életben maradásához kevés reményt fűznek.
A mentők munkáját ma megkönnyítette, hogy a havazás alább hagyott. Az éjszaka folyamán mintegy 200 főnyi mentő alakulat nehéz gépekkel és nyomkereső kutyákkal kutatott a romok között. Tegnap délután átmenetileg fel kellett függeszteni a kutatást, mert előbb el kellett távolítani a mentést akadályozó romdarabokat. A halottak között több gyerek és kamasz volt, akik a téli szünidőt egy kis korcsolyázásra akarták felhasználni. Közöttük két fiú és öt lány életkora 9 és 12 év között volt. A sebesültek száma 34.
Meghalt a dubai emír, aki egyben az Egyesült Arab Emírségek kormányfője és alelnöke volt.
A politikust ausztráliai látogatása közben érte a halál.
Az Egyesült Arab Emírségekben 40 napos gyászt rendeltek el Maktoum bin Rashid Al Maktoum sejk emlékére. A 62 éves emír Ausztráliában hunyt el. Halálának okát nem közölték, de diplomáciai források szerint szívbetegségben szenvedett. Az öbölmenti emirátus lakói elkeseredetten fogadták uralkodójuk halálhírét. Ez a férfi azt emelte ki, hogy az emír rengeteget tett Dubaj fejlődéséért. Ez a másik pedig azt mondja, hogy nem uralkodóként, hanem apjaként tisztelte a sejket, aki rengeteget tett azért, hogy országát megismerje a világ.
Tömeges baromfi pusztulás történt az ukrajnai Krím-félszigeten december 30-a és január 3-a között. Három baromfi településről több mint 32 ezer elhullott házi szárnyas gyűjtöttek össze.
Az eddigi laboratóriumi vizsgálatok nem erősítették meg a madárinfluenza gyanúját.
Az ukrán rendkívüli helyzetek minisztériumának krími képviseletén közölték, hogy a Feodosziához közeleső Primorszki település három baromfi tenyésztő telepén elpusztult baromfikat hulladékként feldolgozták. A további vizsgálatokat az ukrán állategészségügyi szolgálat központi laboratóriumában végzik. Viktor Juscsenko ukrán elnök december 29-én megszüntette a Krím-félsziget több lakott településén korábban elrendelt rendkívüli állapotot, miután a hatóságok felszámolták a madárinfluenza gócokat a félszigeten.
És most itthonról. Az esőzés és a havazás miatt összesen 385 kilométeren van árvízvédelmi készültség az országban, belvíz pedig 72 ezer hektárt borít.
A lezúduló nagy mennyiségű csapadék és az olvadó hó a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Alsó-Zsolcán és Nyéklátházán az alacsonyabban fekvő lakóházakat veszélyeztette.
Nyéklátházán az esőzés és a hirtelen elolvadt hó, valamint a vízfolyásokon feltorlódó víz veszélyeztetett 12 lakóházat. A polgári védelem szakemberei azonnal elkezdték szivattyúzni a felgyűlt vizet, így délelőtre már csak a házak udvarán és egy-két pincében állt a víz.
Ez a belvíz tegnapi nap, tegnap előtti nap tetőzött, lehet így mondani. Ez azt jelenti, hogy Alsó-Zsolcán olyan 40-45 házat veszélyeztetett, de ez nem azt jelenti, hogy ki kellett telepíteni a lakosságot.
A lakók és a polgári védelem a csapadékvíz elvezető árkok akadálymentesítésével, tisztításával, a víz elterelésével és szivattyúval való átemelésével védekezett.
86 vizsgálat, 86 ezer ellenőrzési nap. Ez a feladat áll idén az állami számvevőszék előtt.
Az ellenőrzések legfontosabb területe a közellátás, a közszolgálat, illetve a fejlesztések és az állami beruházások köre.
A vizsgálatok oroszlán részét több mint harmadát az állami költségvetés és a zárszámadás ellenőrzése teszi ki. Folytatják a többi között az egészségügy, az oktatás, az autópályaépítések, valamint az önkormányzati gazdálkodás vizsgálatát. Hogy az ÁSZ 7,5 milliárd forintos kereten nem hiába valóan költött pénz, azt az elnök szerint bizonyítja, hogy mekkora összeg áramlott vissza a számvevők ellenőrzését követően az államkasszába.
Az állami költségvetés számára múlt évben 2,4 milliárd forint direkt visszafizettetést irányzott elő a különböző támogatásoknak a szabálytalan igénybevételéből adódóan. Sokan önként visszafizették, sokan pedig az országgyűlésnek a döntése alapján jutottak ehhez.
Újdonság az önkormányzatok ellenőrzésében, hogy külön is vizsgálják a csatorna beruházásra igénybe vett közműfejlesztési támogatásokat. Ellenőrzik a Ferihegyi repülőtér üzemeltetésének privatizációját is az idén.
Folytatódik a hadsereg modernizálása, jelentette ki Keleti György, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának elnöke.
Több éves előkészítés után márciusban megérkeznek az első Gripen vadászgépek Magyarországra, mondta Keleti György.
Minden feltétel ez év első negyedévének végére adott lesz ezeknek a fogadására. A Gripenek földi kiszolgáló személyzetének a kiképzése is a végéhez közeledik, és a Gripen repülőgépek pilótáinak felkészítése is a meghatározott ütemben 2005-ben megkezdődött, illetve hamarosan befejeződik.
Az idei év beszerzései között említette Keleti György, hogy folytatódik a gépjármű program és a katonai híradó eszközök vásárlása. A 2006-os védelmi költségvetésről szólva elmondta, az áfa csökkentés és egyéb hatások miatt reálértéken nő a katonai büdzsé. A Fidesz ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy évről évre csökkennek az ország hadi kiadásai. Korábban a kormány azt ígérte a hazai katonai szférának és a NATO-nak, hogy 2006-ra a GDP 2%-ára emeli a honvédelmi költségvetést.
Az elmúlt évben 1,26%-át fordította a kormányzat a védelemre, az ez évi költségvetésben pedig 1,14%-át, amivel gyakorlatilag a NATO 26 tagországából a 25. helyen vagyunk, mögöttünk csak Izland szerepel, akinek, mint tudjuk, nincsen hadserege. Ezzel azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sikerpropagandát folytatni azért eléggé nehéz.
A kormányzati tervek szerint egyébként idén 29 ezer főre csökken a magyar honvédség létszáma. Nemzetközi missziókban jelenleg több mint 800 katonánk vesz részt.
A Fidesz felszólította a kormányt, hogy csökkentse felére az állami vezetők túl magasnak tartott számát és a nekik biztosított juttatásokat.
Az MSZP szerint viszont az Orbán kormányhoz képest jelentősen csökkentette a közigazgatásra fordított költségeket a Gyurcsány kabinet.
A Fidesz frakció vezető helyettese szerint a Gyurcsány kabinet 201 állami vezetője több mint 6 milliárd forintjába kerül az adófizetőknek, ami 3 milliárd forinttal több, mint az Orbán kormány idején alkalmazott vezetők esetében volt. Tehát a költségek a duplájára nőttek. Rogán Antal túlzottnak tartja, hogy egy állami vezető juttatásainak költsége 31 millió forint évente. A Fidesz ezért az állami vezetők számának drasztikus csökkentését követeli még az idén.
Elsősorban az állami vezetők és az állami vezetői juttatásban részesülők számának jelentős csökkentésére van szükség. Ezzel fog kijönni az, hogy a felére csökkenthető az állami vezetőkre fordított adóforintoknak a mennyisége.
Az MSZP szerint nem reális számokon alapul az ellenzéki kritika, mivel valójában szerintük most összességében kevesebbet költ az állam a közigazgatás működtetésére, mint annak idején a Fidesz kormány.
2002-höz képest az igazgatási kiadások, amelyeken belül megkereshető a magasabb állami vezetők juttatása is, 2002-höz képest 33%-kal csökkentek.
A szocialisták úgy látják, az állami kiadások lefaragása érdekében az elmúlt években legalább 15 milliárddal csökkentették a közigazgatási kiadásokat.
Címeres magyar zászlót ajándékozott a Jobbik Sólyom Lászlónak.
Ez az a kis szegény zászlónk, amit átadunk az elnök úrnak.
A Jobbik alelnöke amiatti rosszallása kifejezéseként hozta a zászlót, hogy Sólyom László újévi beszéde nem a lobogó előtt hangzott el. Molnár Tamás a Sándor palota előtt rövid beszédében polgári liberális politikusnak minősítette Sólyom Lászlót, aki szerinte tudatosan mellőzte a szimbólumot. Azt mondta, ha bekerülnek a parlamentbe, divatba kívánják hozni a nemzeti zászlót, a kokárdát, a turulmadarat. A köztársasági elnöki hivatal indoklása szerint azért nem volt magyar zászló az államfő mögött az újévi beszéd alatt, mert Sólyom László nem kívánta külsőségeiben nemzeti ünnepeink rangjára emelni a köszöntőt.
Tovább dagad a botrány a pétfürdői nitrogén művek részvénytársaságnál az elbocsátott üzemi tanácstagok ügyében.
A bíróság ugyanis nemrég kiegészítő ítélettel a munkavállalók eredeti munkakörben történő tovább foglalkoztatására kötelezte a munkaadót.
A pétfürdői nitrogénművek üzemi tanácsa 4 tagjának azt követően mondtak fel, hogy kifogásolták az együttdöntési jog figyelmen kívül hagyását, amikor a részvénytársaság értékesíteni kívánt 2 munkásszállót, egy művelődési házat és egy strandfürdőt. A munkavállalók érdekei mellett a végsőkig kitartó dolgozók tovább foglalkoztatását a bíróság is elrendelte.
A pétfürdői nitrogénművek vezérigazgatója és a humán igazgatója sem volt hajlandó nyilatkozni. A Duna televíziós stábját a gyár területére sem engedték be. A történtekre egy szükszavú közleményben reagáltak.
A közlemény szerint a részvénytársaság az elbocsátott dolgozók munkakörét azóta már betöltötte, ám munkaviszonyukat visszaállította. Ez azt jelenti, hogy alapbérüket megkapják, ami a munkával elérhető fizetés fele. A munkavállalók kifogásolták azt is, a felmondás rendkívüli volta miatt 3 hónapig egyetlen fillér jövedelmük sem volt.
Azt nem lehet hagyni, hogyha egy munkáltatónak nem tetszik egy üzemi tanács, nem tetszik egy szakszervezet, akkor eltávolítom a tisztségviselőit, ezáltal mondjuk megszűnik szerinte egy üzemi tanács. Amikor a bíróság másképp dönt, akkor meg azt mondom, hogy sajnos már betöltöttem a helyüket, ezért nem tudom foglalkoztatni.
Gaskó István, a Liga szakszervezetek elnöke kiemelte, mindez annak dacára történhetett meg, hogy a politikai pártok és a szakszervezetek zöme is elítélte a munkaadó fellépését.
A módosított oktatási törvény azoknak a fiataloknak kínálja a szakmaszerzés lehetőségét, akik többnyire szociális okból anélkül lépték át a tanköteles kort, hogy befejezték volna az általános iskolát.
A 16. életévüket betöltött, azaz már nem tanköteles fiataloknak eddig is lehetőségük volt arra, hogy általános iskolai végbizonyítvány nélkül szakmát szerezhessenek egy szakképzésre előkészítő tanfolyam elvégzése után. Az újdonság most az, hogy már a 15. évüket betöltött diákok beiratkozhatnak a szakmunkásképzők úgynevezett felzárkóztató osztályába, vagyis egy évvel előbbre hozzák a szakmaszerzés lehetőségét. Amennyiben pedig a fiatal a felzárkóztatás mellett dönt, az egyéves képzés kötelező, majd kezdődhet a szakoktatás.
Minimum 2 éves szakképzésen vesz részt, és ezt követően, hogyha ezt eredményesen elvégezte, szakképesítést szerez, akkor végre nem a szociális hálóban vergődik, és egész életében mondjuk a szociális ellátórendszerben, hanem normál munkakört tud, teljes értékű munkakört tud szerezni, és majd később megjön az esze, és befejezi a tanulmányait.
A minisztérium számításai szerint az elmúlt években mindössze 4-600 érintett fiatal jutott a szakképzés lehetőségéhez, miközben létszámuk több ezres. A pedagógusok szakszervezetének elnöke úgy látja, a végrehajtáson múlik, hogy sikeres lesz-e az új képzési forma. Elismeri, hogy lehetőséget ad a gyereknek és munkát a tanárnak. Kulcskérdésnek tartja azonban, hogy lesznek-e megfelelő módszerek és főként pénz az igény szerinti felzárkóztatásra.
Hiszen azért a végzettséget végletes mértékig nem lehet és nem szabad leértékelni. Ugyanakkor én azt gondolom, pedagógusként gondolom, hogy megfelelő módszerekkel, lehetőségekkel a gyerekek döntő többsége eljutatható odáig, hogy egy használható szakmát tanuljon.
A minisztérium azt mondja, a szakképzés fejlesztését szolgáló kormányzati intézkedés megteremtette a fedezetet, és elsősorban a kétkezi szakmákban kínálnak lehetőséget az érintetteknek. Az államtitkár azonban úgy fogalmazott, az új intézkedés vészintézkedés, egy olyan probléma megoldására, amellyel a közoktatás alsóbb szintjein már nem tudnak mit kezdeni.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium visszavonta azt a korábbi rendeletét, amely értelmében Mosonmagyaróvártól Hegyeshalomig végig fizetős lett volna az M1-es autópálya használata.
A módosított rendelet a 86-os és 15-ös számú főutak csomópontjai között lehetővé teszi az ingyenes közlekedést.
Az M1-es autópálya Hegyeshalmi határ előtti szakaszán mostantól számítani kell az autópálya matrica ellenőrzésére. Az autópálya üzemeltető állami társaság szerint jelentős veszteség érte őt eddig a határig igénybe vehető ingyenes autópálya használat miatt.
Ellentétes érdekek találkoztak, és olyan megoldást kellett találni, ami mindkét félnek jó. Úgy gondolom, hogy most ilyen született, hiszen az állami autópályakezelő ZRT munkatársai is tudnak matricát ellenőrizni a határ előtti szakaszon.
Annak érdekében, hogy a Szlovákia felől érkező teherforgalom elkerülhesse Mosonmagyaróvárt, az autópálya kezelő társaság hozzájárult, hogy ingyenes maradjon az M1-es használata a 86-os és 15-ös főútvonalak csomópontjai között.
Az Ausztriából érkezőknek magyar földön ezután már az első méterektől fizetniük kell.
Fizetnem kell mindenhol a jó útért. Nem vagyok meglepődve. Én Ausztriában már meg is vettem a matricát.
A környékbeliek és vendégmunkások nem fogadják ilyen megértően az újabb sarcot.
Hát igen, tudom, és mi Hegyeshalmiak vagyunk, és ez a legnagyobb gondunk. Mert mi rájövünk, és nekünk fizetni kéne ezért a pár száz méterért.
És akkor most hogy lesz?
Hát nem tudom, hát 4200 forint havonta.
Megveszik a matricát?
Egyelőre nem veszem meg. Ha megbüntetnek, majd esetleg utána.
Aki húzamosan használja a határátkelőt, az 60 ezer forintot egy szuszra el kell, hogy költs arra, hogy ezt a 4 kilométert tudja használni.
Erre pedig nagy az esély. Az autópálya kezelő azonnal megkezdte az ellenőrzést a legújabb fizetős szakaszon.
Még a határőröket is meglepte, hogy január 1-től ettől a ponttól fizetni kell. Azonban nem csak az autópályadíj bevezetése háborítja fel az itt közlekedőket, hanem az is, hogy erről semmifajta tájékoztatást nem kaptak. Duna Televízió, Pozsonyi Péter, Hegyes Halom.
Az MTI fotóarchívumában 13 millió negatívot őriznek. A régi fotókból korképek címmel évről évre közzéteszik egy-egy történelmi korszak legjobbnak ítélt dokumentumait.
A most megjelent kötet az 1938-45 közötti éveket mutatja be eddig soha nem látott felvételekkel.
Ennek a korszaknak a legmeghatározóbb alakja Horthy Miklós volt. Ő került a címlapra is, amint 1938. november 6-án Fehér Lován megérkezik Komáromba. Ám a kötetben nem csak az akkori politikusok, illetve a harcok eseményei láthatók, hanem híres emberek is. Így kerülhetett bele például Karádi Katalin vagy Móricz Zsigmond is.
Talán ez a kötet azért izgalmas azoknak, akik kézbe veszik, mert egy kicsit enged a kulisszák mögé látni, talán olyan emlékeket ébreszt, akik azt a korszakot átélték, amire talán már nem emlékeznek, és hát főleg a fiataloknak érdekes, akik ezt a kort nem élték át, és csak hallottak róla, de vizuális élményük erről a korszakról nincsen.
Az összesen 250 fotót az MTV archívumán kívül a Hadtörténeti Múzeum és a Nemzeti Múzeum fotótárából válogatták össze. A munka több mint egy évig folyt, hiszen a háború előtti utolsó évek fotóinak csak töredéke maradt fent.
Ha doktori fokozatot lehetne szerezni matuzsálemi traktorok újjáélesztéséből, egy szentesi gépész már magiszter volna.
Debreceni József megszállottan, akár az ország másik végébe, de még külföldre is képes elmenni egy-egy ócskavasért. Az üzemképtelen traktorokat aztán addig bütyköli, amíg munkagép nem lesz belőlük.
Debreceni József már 4 évesen traktorokkal rajzolta tele a házfalát. A gépek iránti szenvedély, apai örökség, neki ez jelenti a szórakozást. Nem csak magyar, hanem német és amerikai jármű is van a birtokában, de nem hiányozhat a Vörös Csillag traktorgyár masinája sem. Természetesen ezeket mind ő hozta rendbe kitartó munkával.
Az első jármű egy multikár típusú kis terautó volt, amit 12 éves koromban raktam össze önállóan. Hát az alkatrészek a legbajosabb ezek az öreg gépekhez beszerezni, ha kell határt nem ismerve, addig keresem és hajtom, míg be nem szerzem, vagy le nem bírom gyártatni ezeket a hiányzó alkatrészeket.
Sokszor ő maga készíti el a megfelelő alkatrészt.
Ez ugye egy hangtompító betét és egy szikrafogó betét. Ez közel 2 napi munka, mire lehajtom lemezből és kifuratolom.
A szentesi fiatalember tulajdonában van egy olyan német gyártmányú Lanz Bulldog traktor is, amelyből mindössze 300 darab került Magyarországra még az 50-es évek közepén. A traktor romokban volt, amikor Józsi megszerezte. Több ezer órát dolgozott rajta, és úgy megjavította, hogy ma már egy pöccintésre beindul.
A híradó véget ért, következnek a sporthírek Szőke Viktóriával.
Mi este 3:40-kor várjuk Önöket, ismét híradóval viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, 2 magyar motoros is súlyos balesetet szenvedett a Dakar Rally 5. versenynapján. Az utolsó marokkói szakaszon a MOL Dakar Team tagja Szilveszter Zsolt és a KTM-mel szereplő Kátai Péter is óriásit bukott.
A sivatagot nem szabad lebecsülni, tudja ezt mindenki, aki nekivág a 15 napos őrületnek. Ennek ellenére mindig történnek balesetek. Ma sajnos magyarok is szerencsétlenül jártak. A szalai csapat tagja, az erdélyi Szilveszter Zsolt a nagy porban összeütközött a belga Patrick Lebonnal. Mindketten súlyosan megsérültek, a karját és lábát törő Szilveszter Zsoltot újra kellett éleszteni, helikopterrel szállították kórházba. Nem sokkal később Kátai Péter is bukott, ám törésekkel megúszta.
Nagy porban ment elég temposan, ilyen GPS határértéken, tehát 150-nel, és elkapott egy sziklát, és ennek következményében elég nagyot esett. A combcsontja törte el neki valószínűleg
meg az nem biztos, hogy a válla is, de előfordulhat, hogy az is. Ha jól tudom, most Gran Canariában kórházban.
Az autósok között 5 nap után Kiss a 27. Liszi és Kristóf egyaránt javított, előbbi az 57. utóbbi a 73. helyre jött előre. Szalai viszont visszaesett a 70. pozícióba.
A magyar úszó sikerekben bővelkedő 2005-ös év főszereplőit ma a parlament vadásztermében köszöntötték. A decemberi trieszti rövidpályás kontinens viadalon eredményesen szerepelt válogatott, és a tavalyi Margit-szigeti ifjúsági EB-n kiválóan szerepelt magyar úszócsapat több tagja is jelen volt a fogadáson.
A decemberi trieszti rövidpályás Európa-bajnokság egyértelmű hőse, Európa legjobb úszója Cseh László volt.
Most már megnyugvásra töltve sikerült azt elérnem az elmúlt évben, amit kitűztem magam elé, és teljes erőbedobással újra feltöltődve vágok neki a 2006-os évnek. Az IFI EB-n is kint voltam, és nagyon engem is megérintett az a hangulat, ami kint volt a nagy közönségnek. Én mondtam, hogy akkor, hogy állj gyerekek, most rendezzünk versenyt, én most akarok itt úszni hazai közönség előtt, és ugye nagyon várom, hogy tényleg itt egy nagyon nagy, több ezres közönség előtt sikerüljön Budapesten Európa-bajnokságot nyernem.
A junior és a 25-ös felnőtt EB-ről egyaránt fiatalkora miatt lemaradó Gyurta Dániel épp a fenti okok miatt júliusban Budapesten indul életében először EB-n.
A 200 mell az tényleg most azt kell mondjam, hogy ez egyik legerősebb szám. Úgy érzem, hogy tényleg igazából dobogó esélyem az van, hogyha a legjobbat meg tudom úszni. Márciusban lesz ez a csapatválogató verseny, onnantól kezdve pedig már teljes nyugalommal lehet készülni az EB-re.
Legközelebb az esti híradó után jelentkezünk friss sporthírekkel, addig is a viszontlátásra. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Olyan igazi, álmos, szürke reggelre ébredhettünk ma a Kárpát-medencében, és sajnos ez így maradt a folytatásban is. Ködös, párás, borongós volt az időjárás ma napközben itt térségünkben. Most azonban változás kezdődik, hiszen délies áramlással egy újabb felhőrendszer éri majd el a Kárpát-medencét a késő esti éjszakai órákban, tehát továbbra is igazi téli napok állnak előttünk. Ma éjszaka tehát délfelől megnövekszik majd a felhőzet, már számítani kell havazásra, havas esőre, a hőmérséklet pedig hajnalban általában 0-3 fokig csökken majd. Aztán holnap délelőtt már Kárpát-medence szerte számítani kell csapadékra. Keleten elsősorban esőre, havas esőre, a Kárpát-medence többi részén, elsősorban nyugaton pedig akár jelentős mennyiségű hóra is. Ez lesz még jellemző délután is, akkor keleten elsősorban már inkább eső várható. A hőmérséklet csúcsértéke pedig az élénk észak-keleti szél mellett holnap délután, nyugaton általában fagypont körül, keleten pedig 3-5 fok között várható majd. A frontérzékenyek azt hiszem pontosan tudják, hogy gyenge meleg fronti hatással kell megküzdeniük az elkövetkezendő 24 órában. Az útnak indulók pedig elsősorban a nyugati tájakon legyenek óvatosak, hiszen ott ismét igencsak télies útviszonyok várnak majd önökre. A folytatásról pedig pénteken még mindig sok felé kell számítani csapadékra, elsősorban havas esőre, havazásra, kelet felé ugyan már egy kicsit felszakadozik majd a felhőzet, de a Kárpát-medence többi táján még továbbra is sok lesz a csapadék. A hőmérséklet ezen a napon 0 és 5 fok között tetőzik majd. Aztán szombaton már csak elszórtan kell számítanunk havas esőre, kisebb havazásra, a hőmérséklet -1 és +3 fok között várható. Vasárnap azonban megnyugszik időjárásunk, akár már a nap is előbújhat majd ezen a napon, azonban nagyon hideg lesz, hidegfronti hatás érvényesül majd, ez látszik az éjszakai órákban, és akár -8 fok is lehet, napközben pedig épp hogy csak a fagypontot eléri majd a csúcs hőmérséklet. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Esti kikötő tartalmából. Lermontov állarcos bál, bemutató a Szolnoki Szigligeti Színházban. Bartók emlékév 2006. A rendezvénysorozat és a Bartók emlékház felújítása kapcsán vendégünk a stúdióban Vásárhelyi Gábor, Bartók Béla jogutódja. Dés László, Balázs Elemér kvartett lemezbemutató koncertje a Zeneakadémián január 9-én.
Magyarország lakosságának 90%-a így vagy úgy, de gázzal fűt.
Lehet-e ezen változtatni, és hogyha igen, hogyan? Erről kérdezzük majd a szakember.
Hanyas vagy, 46-os?
A háború utáni baby boom nemzedéke vajon hogyan éli meg a nyugdíjas éveket? Erről is szó lesz.
És itt lesz a stúdióban a nagybőgő Paganinie Pege Aladár is, úgyhogy nézzenek minket holnap is.
Egy aprócska szépségszalon, ahová mindenki egy kis kényeztetésre tér. Persze nem csak a testnek van szüksége ápolásra, olykor a lelkek is megérdemelnek az átlagosnál kicsit több figyelmet. És ha a problémák így vagy úgy megoldódnak, a ráncok is könnyebben elsimulnak az arcokon. Mindent a szépségért. Négy szépség mindenkiért.
Vénusz és Apolló. Új francia tévéfilm sorozat a Duna Televízióban. Vasárnap este 8 órakor.
Vénuszt keresem.
Én vagyok, én vagyok.